drága hallgatók, folytatjuk a szabad esést, benne az Aqua and More-t, az előbbi szám pedig az Eric Sumo-tól a Dance Dance Have a Good Time, azaz Dance Dance Have a Good Time volt. És folytatjuk, itt van velünk Rozsda, a Nagyer Attila vonalban, akivel az imént átvettük a holnapi induló 55. kék szalag versenynek az aktuális helyzetét, az időjárást, azt, hogy toltak a rajton, viszont azt ígértük, hogy egy picit átvesszük a kezdetektől a kék szalag verseny történetét. És Rozsdám, hogyha itt vagy még velünk...
Vagyok.
Csak figyelsz, akkor menjünk vissza egy picit 1934-be a kezdetekhez, amikor ugye azt találták ki, hogy egy 140-160 kilométeres navigációs versenyt üzzenek a vitorlások a Balatonon, és a partok érintése nélkül, ez volt benne a szabályban, igen, hogy nem szabad kikötni vagy érinteni a partot. Egyébként az érdekel, hogy a partot érinteni, az is jelent, tehát ez a bóján belül van, vagy a partot csak akkor érinti egy hajó, hogyha ki is köt?
Nem szabad semmilyen külső segítséget igénybe venni, tehát még az sem mehet, hogy lassítasz, vagy párhuzamosan mész mondjuk a Tihanyi komp kikötőben a parttal, és bedob a kedvesed neked két grillcsirkét, meg egy doboz sört.
Ja, és az a lég is érintetted a szárazföldet, illetve az a tárgy, amit átküldenek neked.
Nem érintetted,
az...
de mégis külső segítségnek minősül, ha bedobnak a hajódba cuccot.
Aha, jó, ez
meg
mondjuk
jó. Az meg ugye nehezen elképzelhető, hogy szemben jön a vízen egy grillcsirkés kosár, benne egy kis nasi.
Ja, és az nem számít? Az, nem számít?
Az is külső segítség.
Ja, az is.
Tehát minden olyan külső segítségnek számít, ami hogyha partot érintesz, vagy motorost érintesz, természetesen is ilyenkor ugye nem folytathatod a versenyt.
Ilyenkor kizárnak, de vajon mennyi az esély arra, hogy el is kapnak? Tehát, hogy ez hogy nézik? Mert gondolom nem annyi követő hajó, vagy ilyen, igen, követő hajó van, mint amennyi versenyző.
Persze, ez a kezdetek óta mindig visszaélésre ad okot, lehetőséget, hogyha éjszaka vitorlázol, elindítottad-e a motort, vagy nem, evesztél-e, vagy nem. Tehát ez gyakorlatilag ilyenkor már olyan határokat feszegetünk, ami a sport magát, az értelmét kérdőjelezi meg. Én azt hiszem, hogy a sportolók eleve becsületesen mennek, úgyhogy induljunk ki abból, hogy éjjel is, nappal is mindenki szabályosan vitorlázik.
Érdekes volt,
hogy nem érintjük a partot.
Ha nem érintjük a partot, és érdekes volt, hogy behoztál kétszer is ilyen kajás példákat, de egyébként ilyenre konkrétan volt precedens az elmúlt években?
Nem, a kajás példa azért fontos, hogy tudjál róla, mert ugye említetted, hogy változhat az időjárás. Előfordulhat az, hogy ugye nagyobb hajóknál, családi hajóknál nem probléma, ők nem porciózzák ki az adagokat. De az ilyen nagyobb létszámú high-tech hajóknál, mint például egy Liberál, vagy mint például egy katamarán, ott nagyon nem mindegy, hogy a 16 főre 16-szor két napnyi ételt viszel, és italt, vagy 16-szor fél napnyit.
Aha.
És ezért fontos a nagyobb létszámú egységeknél, hogy ügyesen meg tudják becsülni, hogy mennyit esznek, mennyit isznak. Ugye egy nagy tőkesúlyos hajónál, amiben kabin van, konyha van, ott inkább a körbe menetel az érzése fontos, a részvétel.
Azt mondtuk, hogy 1934-ben indult, aztán 1940-ben...
Ja, igen.
34,
és... 34-ben, igen. És utána gyakorlatilag ugye ezt a Hungária Jachtklub írta ki, és... nemzetközi hagyománya van annak, hogy ugye óceánon átkelsz a leggyorsabban, akkor kapsz kék szalagot, vagy bármilyen tavat megkerülsz, ennek van nemzetközi hagyománya. Úgyhogy 1934-ben megszületett a Balaton kék szalagja. Érdekes, hogy Svájcban csak 1936-ban kezdődött meg ez a tókerülő mizéria, és ráadásul miénk a leghosszabb. Tehát a magyarok nagyon szívósak, a legkorábban kezdték a tókerülést, a leghosszabb távon mennek, és most kapaszkodj meg, Viktor, nálunk a legkevesebb a feladási arány. Tehát ha belevesz 600 hajó, akkor nagyon sokan végig is mennek, még ugye Svájcban nagyon sokan elrajtolnak, az egy nagyon klassz ceremónia, de azért ahogy mennek hazafelé a kikötőjükbe, ott megállnak az emberek és hazamennek. Nálunk meg a keszthelyit képzeld el. Tehát keszthelyről eljön Balatonfüredre a rajtra, elmegy Kenese, Siófok, Tihany, újra keszthely, és ott a kísértés, hogy álljon meg, hiszen otthon van. De nem, még végig vitorlázza vissza a távot Balatonfüredre, és utána visszamegy keszthelyre.
Az egyik legismertebb magyar hajósunk, Fanándor, ugye ő többször is részt vett a Kékszalagon. Őról egyébként, ő is 69 éves, ő például szokott még részt venni, már ugye ő földkörülő ilyen expedíciókon vesz most már részt, de gondolom, hogy azért ez ugyanolyan fontos neki.
Nem. Nándi földkerülő. Tehát ő a tengeren, az óceánokon érzi jól magát. Ez egy nagyságrendel másabb dimenzió. Tehát összesen hasonlítható, úgyhogy ne felejtsük el, hogy Nándi az óceánt és a földet kerülte meg többször. A Litei Farkas meg a Kékszaladban győzedelmeskedett többször. A kettő az teljesen különböző dimenzió. De ha már neveket vagy hajókat veszünk elő, akkor nyugodtan említsük meg, igen, Litkei Farkast, aki ugye gyakorlatilag az egytestű érában, a libera korszakban, ha jól emlékszem, 2001 és 2010 között talán 9-10 győzelmet is összeszedett, aztán jöttek a katamaránok, onnan is van kettő, úgyhogy ő a legtöbbet nyert kékszalag kormányos 13-mal.
Igen, 2010-ben aztán lett negyedik a katamaránnal, aztán 11-ben szerezte meg a tizedik, és 13-ban a 11. győzelmét. Szóval, hogy ő tényleg egy zsinórban.
És Farkas most csatlakozott a 45 lábas katamaránok mezőjéhez. Őről azt kell tudni, hogy egy héttel ezelőtt még árbóc gondokkal küzdött. Tehát ő most úgy vág neki a kékszalagnak, hogy olyan várható erős szélben, ami most prognózisban megjelent, ő még nem vitorlázott az új hajójával. Uh-huh. Van még egy 45 lábas hajó keszthelyen, amit a Büki Gábor kormányos visz. Mind a ketten 45 lábas friss hajóval mennek, ami ugye az abszolút győzelemre esélyes hajót jelenti, de erős szélben még egyikük se próbálta ki a hajót. Uh-huh. Ha már beszélünk hajókról, akkor említsük meg a Nemere 2-t, aki ugye Láng Robertnek köszönhetően új életre kelt. Ez az 1944-ben épült hajó, ez nagyon sokáig tartotta, 57 évig a rekordot, 10 óra 40 perccel. És pont az a két árbócos hajó döntötte meg, aki most már háromszor nyert a Kékszalagon, Józsa Márton 50-50-jéről van szó, és ő már kétszeres időrekorder is, tehát a saját időrekordjait döntötte meg. Marci saját bevallása szerint 5-6 óra alatt körbe tud bemenni a tó körül, szerintem holnap bemutatja.
Ebben miért vagy ennyire biztos?
Én azt gondolom, hogy a csapat jó, az övé az egyik egyetlen profi csapat, tehát ők csak vitorláznak jóformán. Másrészt a hajó olyan paraméterekkel rendelkezik, ugye két nagy banánt képzelje el, korábban citromsárga, most már szürketest, és minden egyes árbóc, tehát kettő árbóca van is rajta a testen, tehát nem egymás mögött, mint az Oniven családban a klippereken, hanem egymás mellett van. És ezáltal alacsony súlyponton olyan hatásfokkal tud dolgozni ez a két vitorla, hogy gyakorlatilag nehezen tudnak versenyezni vele. Úgyhogy én azt gondolom, hogy neki lesz egy olyan fizikai paraméter fölénye, amit nem tudunk kezelni. Csak egy példa, tavaly keszthelyig kaptunk tőle 40 percet, és mi voltunk a másodikak a 35-nál.
Szép. Velük kellett volna, akkor beszélünk.
Tehát holnap én azt gondolom, hogy a 50-50 egy önálló kategóriát fog futni, de beszéljünk egy kicsit, ne csak az esélyes hajókról, hanem igazán azokról a hősökről, akik valóban a kékszalag hősei. Tehát képzeld el, hogyha lesz 600 hajó, abból 50 bármilyen kategóriára győzelemre esélyes, de több mint 500 hajó képviseli az igazi valós értéket a kékszalagon.
Ez alatt mit értesz?
Azt gondolom, hogy ők végig fognak menni, ha esik, ha fúj, ha erős szél van, ha gyenge szél van, tudomásul veszik, hogy soha nem lesz kékszalagjuk, de teljesítik a távot a barátaikkal, a szeretteikkel, a családtagjaikkal, leporolják a kikötőben álló hajót, és gyönyörködnek a természet fantasztikus dolgaiban.
Ha már hősökről beszélsz,
igen.
Akkor eszembe jut még itt nyilvánvalóan végigolvasva a történetét a kékszaladnak, vannak ilyen mérföldkövek is. Ott volt 1940, amikor először történt meg az, hogy így van, és az először történt meg, hogy egy olyan hajó nyert, amelyet nő kormányzott. Kulcsár Istvánné.
Igen.
És
az ő leánykori neve a Gordon Evelyn, uh-huh. és a leánykori nevéről neveztek el olyan díjat, ami minden évben kiosztásra kerül. Ez egy fantasztikusan szép hagyomány, mert ugye ez egy pasi sportág. De a leggyorsabb lány megkapja mindig a Gordon Evelyn díjat.
Na és ez az érdekes, hogy ugye említetted, hogy a ti hajótokat is egy hölgy kormányozza, és az jut eszembe erről, hogy mivel mondod, hogy pasi sport, a vitorlázás,
igen.
ezzel együtt elkezdtek nők is versenyezni, és hogy ebből igen. volt-e valaha kérdés, vagy ez volt-e valaha az egy ilyen felvetés, hogy ketté osszák, tehát legyen női mezőny, meg férfi mezőny.
A tókerülésben nincs ilyen. Tehát a tókerülésben pont az a fantasztikus, hogy kvázi egy tömegsportot képzelj el. Nagy létszámú egységek, családok, barátok, kedvesek, szeretők vitorláznak együtt. De az olimpiai sportágakban szét van szedve, hiszen komoly paraméter különbségek vannak a férfi és a női sportolók között. Úgyhogy a jó dolgokat pedzeget, az olimpiai vitorlázásban külön értékelik a lányokat, külön a fiúkat, és valahol vegyes párosok vannak.
Aztán volt még egy ilyen mérföldkő, ugye ez 1944, amikor begyűrűzött a háború Magyarországra, és akkor törölték ezeket a hosszú távú túraversenyeket, és egészen 47-ig nem volt kék szalag. De aztán utána újra megrendezték, és aztán két évente került sorra, vagy két évente lett újra megrendezve a verseny. Ugye páratlan évekre váltották.
Igen, pontosan, igen, igen. Ugye azt mondták, hogy a klasszikus hajóknak is legyen esélye, úgyhogy a páratlan években mentek a klasszikus hajók, és páros években a high-tech hajók. Úgyhogy sokáig például liberával csak minden második évben mehettél. Ugye a libera az a furcsa hajó, aminek nincsen tőkesúlya, keretek vannak az oldalán, nagyon sokan állnak rajta, nagyon könnyű, de ha nem mész gyorsan körbe vele, akkor nagyon pusztító tud lenni.
Van még egy ilyen nagyon érdekes kis fun fact, hogy amikor ugye 47-ben újra kezdték, akkor nem volt nevezési díj, de a résztvevők kaptak a rendezőktől egy-egy oldal szalonnát, segítve azt, hogy visszakapják a versenykedvüket. Ma egyébként drága elindulni a kék szalagon?
Fú, jókat penget. Én azt gondolom, hogy ha a hajók értékét veszed alapul, akkor nem. Tehát ugye ezek a hajók több millió forintos jószágok, és a hajó értékéhez viszonyítva nem. Viszont önmagában nézve, hogy fejenként több mint 10.000 forintot ugye kifizetsz egy tókerülésért, akkor abból azért már bőséggel el lehet költeni bármi mást is. De mondom, a vitorlázáshoz kapcsolódóan olyan technikai eszközigény van, hogy a hajótárolás is milliós nagyságrend, a technikai ruházat is komoly összegeket képvisel, úgyhogy a nevezési díj ilyen szempontból már kerekítési hiba.
Ami követi egyébként a kék szalagot hétvégén, az még szintén fontos igen. szokott lenni? Ez egy ilyen közösségi esemény?
Ugye a kék szalag fogadás és a kék szalag díjkiosztó évek óta Balatonfüred közepén van a gyógytéren. És ami igazán izgalmas benne, hogy a hétköznapok hőseit testközelből lehet megtapasztalni, megnézni, tehát bármelyik járunk elő jön, megy, az láthatja és együtt örülhet a győztesnek, vagy szomorkodhat a vesztesekkel. Utána pedig ugye van egy közös étkezés, amihez az utca népe is csatlakozhat, hogyha ő megveszi. A versenyzőknek ez a nevezési díjban benne van, meg egyéb más dolog is, például kis apró meglepetés, pólók, ilyesmik. És utána pedig van egy utcabál. Tehát az igazi közös happening.
Az utcabál, na igen, és ez az, ami ugye hétvégén egy érdekes esemény lesz ott Balatonfüreden, és hát nyilván ez emleli a közösség szintjére ezt az egészet. Azt még azt vegyük már át, hogy vajon miért lett ez ennyire népszerű az egyszerű halandók számára, szóval hogy ez egy szakmai, érted, egy verseny azért az mégiscsak egy olyan dolog, ami a szakbarbárokat érdekli, de valamiért ez mégis nagyon népszerű lett.
Nagyon érdekes lesz, amit mondok. Ennek hatalmas szerepe van annak a szakágnak is, amit te művelsz. Tehát a média, amikor felkarolta ezt, akkor ugye 2006-2010-ről beszélünk, korábban ez egy kvázi egyszerű tókerülő verseny volt. Aha. Csendben elrajtoltak, körbe mentek, és indult 250-300 hajó. És amikor ebből fesztivál lett, esemény, megjelentek rajta a celebek, megjelent rajta a média, trend lett rajta menni, akkor elindult egy nagyon komoly érdeklődés a vitorlázás tömegsport oldala iránt. Ami egyrészt nagyon jó, mert elérhetővé vált a sportág. Másrészt van egy nagyon komoly torzító hatása, hiszen képzeld el, hogy minden osztályban lesz egy kék szalag győztes. Ez 30 osztály. Tehát azon az esti bulin, ott 30 darab kék szalag győztes fog alkoholmámorban ünnepelni, hogy ő kék szalagot nyert. És ez egy kicsit, mondjuk azt, hogy nincs pariba azzal, amikor mondjuk egy olimpiai hajóosztályban, vagy akár egy olimpián, valaki 4-8 vagy 12 év befektetett energiájával egy magyar bajnoki, vagy Európa bajnoki, ne adj Isten világbajnoki érmet hoz hozzá. Tehát ezt nagyon nehéz kezelni, mert amúgy egyébként a magyar társadalom elég immunis a vitorlás sportág iránt.
Tehát egy sok mindenre.
A sportista, jó, de miután velem beszélgetsz, én ugye elkötelezett sportág hívő vagyok. Uh-huh. Tehát én nagyon rosszul élem meg, hogy a Berett Zsombor, aki mondjuk belerakott 20 évet az életéből, hazahozta az olimpiáról az ezüstérmet, soha többet nem lesz ilyen a magyar sportban, és hát egy NB3-as focista bére alatt van. Ez valahol azért nincs jól.
Ez abszolút nem hangzik jól, és akár erről majd beszélhetünk is, de nyilván akkor össze van valami több sporttal is, hogy áll nyilván később.
Például egy remek fotballal.
Hallom, te szereted.
Nem leszünk adásba.
Hallom, te is szeretsz labdázni. Jó van.
Nem tudod, az én végtagjaimmal gömböt kergetni.
Így van. Az a lényeg, hogy ott a víz, de azért így a víz van. Az úr, ezt ne felejtsük el. Rozsda, lejárt az időnk, viszont ennyi volt már az Aqua & More. Mit szólsz hozzá?
Hát figyelj, nincs mese, akkor te beszélgess a rádió hallgatókkal, én pedig megyek, lemosom a hajót, és holnap reggel indulunk a kék szalagon.
Szinte, hogy lemosom a kocsit. De ezt sose értettem, hogy a hajót miért kell lemosni, amikor vízbe van mindig. Na jó, van mindenre, nem kell válaszolnod.
Értem.
És minden hajót női nevet visel, ezt is pontosan tudom most már.
Pontosan.
Na, holnap 55. kék szalag reggel, délelőtt 11-kor indul, úgyhogy jó szelet nektek is, meg minden nagyon versenyzőnek, köszönjük, akik hallgatják ezt az adást, és persze jó szurkolást azoknak, akik a partról fogják végigkövetni az eseményt. Köszönöm szépen, Rozsda, hogy ma is rendelkezésre álltál.
Szép estét!
Neked is szép estét, hajrá holnapra! Kedves hallgatók, ez volt már az Aqua & More itt a Szabad Esésben, úgyhogy maradjatok velünk!